Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban, kedves testvéreim, a házasságról, a szüzességről és a celibátusról szeretnék beszélni ezeken az alkalmakon, karácsony és húsvét fényében, vagyis a megtestesülés, a megváltás és a föltámadásnak a fényében. Lehet-e másképp emberi dolgokról beszélni? Húsvét fényében. Kedves testvérek, 300 évig nem volt, körülbelül 300 évig a kereszténységnek karácsonya. Azt mondhatták volna, hogy minek? Bele volt pakolva húsvétba. Mert mi a karácsony? Nem a Stille Nacht, meg a többi, hát az is. Hanem az, hogy Isten emberré lett, megtestesült. És ez húsvétkor derült ki, hogy a názáreti nem egy proféta. Hogy amikor egy új testben megjelent, tapogassatok meg, mondta, nem szellem vagyok, a szellemnek nincs csontja és húsa. Testvérek, ezt ott 11 zsidó nem találta ki. Kitalálhatatlan. Mert Jézus nem a földi életre jött vissza, hanem elsőszülött a holtak közül. A világvégi föltámadásban részesült. A zsidó hitben pedig nincs kétütemű föltámadás, hogy egy valaki először, a többi meg majd a végén. Én Istenem. Ezt egy római katona mondja, az engem nem hat meg. Tele van a világ istenekkel, az Olimposzon leszállnak az istenek. Felhő alakot vesznek föl, mert a test az rossz. Az Istennek és a testnek nincs kapcsolata. De amikor Tamás apostol ezt mondja, és amikor felismeri karácsonyt húsvétban, hogy a názáreti, amit mondott, az igaz, én az Atyától jöttem ki, de én most is ott vagyok, miközben beszélek veletek. Én és az Atya egy vagyunk. Tehát Isten közösség, nem több Isten, de közösség. Kedves testvérek, lehet-e a házasságról, szüzességről, celibátusról, de ökológiai kérdésekről is keresztény körökben enélkül beszélni? Hát akkor nem keresztény módon beszélünk. Ez az, ami mindent megvilágosít. Sőt, magát Jézus életét is. Ha az Úr nem mutatja meg az ő dicsőségét, ha halottaiból föl nem támad, akkor az egész evangélium, hát nem is keletkezett volna, nem írtak volna semmit. Jézus élete széthullik darabokra. Ha Krisztus halálból föl nem támad, Szent Pál írja a korintusiaknak, ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus föltámadta halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs föltámadás? Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad föl. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hirdeteknek. Ha csak ezt értenénk meg, mi papok és hívek, de nem itt, hanem a szívünkbe, hogy a mi hitünknek semmi értelme nincsen Krisztus föltámadása nélkül. A mi hitünk nem abból áll, hogy van egy Isten. Egyébként az nem hit, hanem az filozófia. A hit, a vallás az az, hogy kapcsolatban vagyok vele. Hitte a testvérek, a házasságról is, minden emberi állapotról, csak ennek a fényében tudunk meglátni igazságokat. És egy furcsa címet adtam ennek az elmékedésnek. A házasság, mint a legősibb, legegyetemesebb és leronthatatlan szent hagyomány. Ma Európa oda jutott következetes hagyomány ellenességével, hogy a legalapvetőbb hagyományt is tagadja. A gender ideológia. Olyan házasságokat idézi el be, képzel el, a gyerek nem is születhetik. És hogyha egy kényelmes társadalomban mégis megfogant egy gyermek, akkor elvehető, mert a kényelmes életünkbe beleszól, vagyis megszakítható az emberi élethagyomány. Balázs Zoltán Homérosz napja című eszékötete csodálatos. Engedjétek meg, hogy hosszabbat idézzek. A melegházasság témáját éppen ezért nem lehet lezárni. Igenlése és ellenzése a politikai konfliktus, amelyben a győzelem és a vereség logikája működik. De mögötte sokkal mélyebb morális és filozófiai konfliktusok vannak. Mert hát lehet egyáltalán erről a témáról értelmesen vitatkozni? Itt csak morális evidenciák, erkölcsi nyilvánvalóságok vannak, gondolni való nincs, érvelni szükségtelen. A felvilágosodás projektuma tulajdonképpen egy liberális egalitarizmus. A középkor lényegesebb, igényesebb volt, mint a felvilágosodás. Mindent bizonyítani kellett. Azt is, hogy létezik-e Isten. Aquinói Szent Tamás azzal kezdi, hogy tegyük fel, hogy nem létezik. Az emberi jogok létét úgy látszik, nem okolták meg. Ezek az igazságok maguktól értetődőnek tartjuk. Kezdődik a függetlenségi nyilatkozat. Az ember szabadnak született, és mindenütt láncokat visel, írja Rousseau. Minden ember szabadnak, és jogokba egyenlőnek születik, és marad. A társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. Nyilatkoztatja ki az ember és polgári jogok nyilatkozata. Így valóban sokkal egyszerűbb. Akkor egyneműeknek ugyanolyan joguk van a házassághoz, mint a különneműeknek. Mit nem lehet ezen érteni? Felvilágosult? Egykor gondolkodó, vagy magukat gondolkodónak gondoló elmék forgatják a jogokat doronként. És már nem is igen hisznek a gondolkodásba, semmi szükség rá, hiszen mindenkinek jó, ha senkinek sem kell érvelnie. Csak hogy még a legegyszerűbb elme sem tud nem gondolkodni. Nem lehet tartósan úgy élni, hogy valaki ne gondolkodjék. Tehát a felvilágosult elmék is gondolkodnak, ha másképp nem, hát süttyomban. Mert lehet nem gondolni valamit a házasságról? Lehet pusztán emberi jogi kérdésnek tekinteni? Nos, nézzünk néhány triviális lehetőséget. Házasodhat-e apa a fiával? Anya a lányával? Ha esetleg nem, miért nem? Ez az ember egy nagy gondolkodó. Van valami további kritérium talán, ami ugyanolyan önkényes, mint a különneműség? És vannak kevésbé triviális, de igen evidens további lehetőségek is. A házasságra léphet egy magánszemély, egy jogi személlyel? Ha esetleg nem, ugyan miért nem? Van valami jogi tilalom, emberi jogi tilalom? És házasságot köthet egy élő személy egy megholttal? Ne talán egy még meg nem születettel? Ha esetleg nem, ugyan miért nem? Sérülne itt valakinek az emberi joga? Vannak itt esetleg ki nem mondott feltételezések, amelyekre nem szívesen gondolunk, pedig az egyelőre abszurdnak látszó lehetőségek még oly könnyed kizárása miatt kénytelenek vagyunk. Ha viszont vannak, tudni ki nem mondott feltételezések, már pedig elég meggyőzőnek tűnik, akkor a melegházasság egyáltalán nem emberi jogi kérdés, hanem mondjuk úgy, hogy házasság elméleti. Másként metafizikai, fizikán túli. A metafizikát azonban nem lehet dorongokkal csinálni. A metafizika szükségképpen gondolkodás, és a gondolkodás metafizika. Ennél fogva okoskodni akarunk, az emberi jogokról kénytelenek vagyunk megfeledkezni. Másképp nem megy. Kedves testvérek, nem a meleg házasságról van szó, hanem a szentséges hagyomány megszakításáról. Miért nevezem én az emberi fogantatást szent hagyománynak? Hát hagyomány, mert a legnagyobb értéket adja át az ember, az életet, amit kapott. Minden hagyomány erre épül. A nyelv, a kultúra, a civilizáció, stb. Sőt, hát még a hit is, hát aki nem született meg, az nem hihet, az nem üdvözülhet. Eljutottunk ma a gyökerek mérgezéséig. Tényleg, ez egy kegyelmi állapot, hogy ennél lejjebb nincs. A szentséges hagyományt, az élet áthagyományozását akarják megszakítani. De miért nevezem ezt az áthagyományozást szentnek? Hát egyedül Isten a szent. Ő a szent. Azért, mert minden fogantatásban Isten közreműködik. Már Jeremiás prófétánál így szól, mielőtt anyád méhében megalkottalak. Az ókori zsidó ember is tudta, hogy a fogantatás egy természetes folyamat, de lassan, nagyon lassan, világossá lett előtte, hogy nem csak természetes folyamat, mert az ember nem csak két sejt egyesülése, vagyis valami, egy biológiai parány, hanem valaki, személy. Amíg erre rá nem döbben, Izrael népe, de ez hosszú folyamat, addig nem lehet beszélni szüzességről, de az nem érték. Celibátus se érték. Terméketlenség se érték. Igen, az ember valaki, önmagáról tudó, önmaga létezésére rátekintő, szabad, megismételhetetlen egyed. Egy én nincs te nélkül. Testvérek, én nem vagyok rokona még apámnak, anyámnak se. Így. Mélyebb kapcsolat van, Isten bizott rájuk. Mert az énem, a személyem nem az apámból és az anyámból való. Ilyen nincs. A személy oszthatatlan. Tehát minden fogantatásnál rajta kaptalak, Istenem, a semmiből teremtesz. Tessék olvasni 16. Benedek Végidő című művét. Hát rossz a címe, mert magyarul az eszkatológia. Nem arra gondolatnánk, hogy arról ír a pápa, hogy vége a világnak. Nem, hanem a hiszek egy utolsó nagy hittételeiről tárgyal, és ott beszél az emberi szeméről, és megdöbbentett ez a világosság, ami elárasztott. Testvérek, gondolkodjunk, mert a legkisebb gondolkodó is rokona a zseninek. Hát hiába gondolkodnának a zsenik, ha senki se érti meg. Ezt mindig sejtettem. Tehát abban a pillanatban, amikor megtörténik a fogantatás, de nem előtte, nincsenek előtte lelkecskék, amik lebegnek úgy a világ mindenségbe, ez méltatlan Istenhez, meg az emberhez. És nem utána két héttel, hanem a fogantatás pillanatában Isten ezt a kis biológiai képződményt azt mondom megszólítja, te szeretlek. Próbálna nem megjelenni a nem létezésből az énem. Mert szólt és lettek, szólította őket, előhívta őket, és előjöttek a dolgok is. Az emberi személy nem vezethető le sem az anyagból, sem az élő sejtek világából, mert azok nem szabadok, nem tudnak saját magukról. Azt már többször megjegyeztem, talán Kant mondta, vagy valaki ilyen nagy okos, hogy az emberi személy fogalma az egy ajándék. Az ókori krisztológiai egyetemes zsinatok mellékterméke. Meg kellett fogalmazni, hogy kicsoda Krisztus. És ehhez használták a szemét, hogy valaki, ez egy valaki. Amikor azt mondja Jézus az édesanyjának, hogy én olyan szomjas vagyok, akkor ez az én, az örök Isten második személye. Jézusban nincs két én, Mária fia és az Isten fia. És ugyanakkor két természete van. A természet az a tulajdonságaik összessége. Valóságos ember, született, szenved. Emberi értelme van, amiben nem minden tud, csak amit az atyától kap. Emberi akarata. Atyám, most ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Fél, megijed. Reménykedik, és meghal. A természet az a tulajdonságaim összessége, az arra a kérdésre válaszol, hogy mi vagy te. Ha megkérdezik, hogy mi vagy te, hát akkor azt mondom, ember vagyok. Nem vagyok állat, és nem vagyok Isten. Az emberi tulajdonságok összessége. Ki vagy te, akkor mondom a nevemet, akiből csak egy van. Az én nyilatkozik meg. Amikor ezeket meghatározták az első 500 évben, kezdve a 342-es zsinattól, a níceai, nikaiai zsinat, és befejeződött, most énekel, most imádkoztuk. Testvérek, az nem igaz, hogy a keresztények ekkor találták fel, hogy Jézus Isten, dehogyis. Az eretnekségekre most válaszolni kellett. Az emberi tévedések, az eretnekségek, a támadások mind kegyelem azoknak, akik Isten szeretik, az egyháznak. Mert újra kellett fogalmazni. És amikor kimondták, hogy egy személy, de két természetet birtokol, akkor Európa kapott ilyen melléktermékként az, hogy személy, meg szabadság, meg ezek. Ezek az úgynevezett keresztény értékek. Na most nagyon vigyázzunk, és hogyha a politikusok erre hivatkoznak, nagyon örülök, mert erre épült Európa. Ez tény. Zsidó keresztény értékek. Csak ezek az értékek Jézus Krisztustól leszakadva egy-egy fogalom lesz, amely fogalmat ki lehet végtelenre tágítani, és ki lehet üresíteni. Ez megy ma. Fölmerül, hogy adjunk személyiségjogokat, nem tudom én, a cápáknak vagy a delfineknek, mert olyan intelligensek. Vagy mit jelent a tolerancia? Kinyújtják. Fogalom, mint a tésztát, ahogy nyújtják. A rétes tésztát. Az össze-vissza szakadozik. És iszonyodnak a definícióktól. Nem szégyen ez? Az a korszak, amely a definíciók, a meghatározások által ért el az orvosi tudomány, vagy a technikai civilizációnak a csodáit, az az emberi dolgokban, ne határozzuk meg, hogy ki a férfi, ki a nő, mert kirekesztünk. Hát a definíció az örökös kirekesztés. És bocsánat, nincs egalitarizmus, nem vagyunk egyenlőek. A személyek egyenlőek. A római pápa személye és a kis minisztránsé egyenrangú, de nem a küldetése, nem a képessége. Ezt se értették meg. A kereszténységből kikerült hatalmas kultúrát most tesszük tönkre. Szent Pál azt mondja, Krisztusban nincs férfi és nő, hát nem gendert hirdet, hanem azt, hogy nincs rang a személyek között, de totálisan más a küldetése. Hála Istennek! A tulajdonságaim azok arra vannak, hogy másokért használjam. Az nem rang. Ha annak veszem, akkor megromlik az ember. Az, hogy egy asszony szülni tud, az képesség. A pap föl tud oldozni téged, az képesség, az nem rang. Az másért kapta, hogy Kodály meg tudta írni a Missa Brevist, egy csoda, vagy az Esti dalt. Az neki kötelessége volt. Ezért kapta. És ha megőrülsz, akkor sem lehetsz, ha nincs, mint ahogy nekem zeneszerzői képességed, nincs egyenlőség Kodállyal. Nincs. Ez az egalitarizmus, ez meg, bocsánat, meg rohasztja gondolkodást. Hol van ez előírva, hogy mindannyian egyenlők vagytok? Nem. A személy egyenrangú, és nem tiszteld a másságot, hanem szeresd a fele barátodat. Még akkor is, hogyha ő a nemi identitásában meg van zavarodva. Szeretni kell. Tiszta szeretettel. De a másságot, amely őnek igenis sok fájdalmat, szenvedést okoz, segíteni, gyógyítani. Isten meghívta az örök életre. Kedves testvéreim, ezért a darwinizmus Európa és a világ megrontója. Nagyon kérem, ne tessék félreérteni. Nem Darwin természettudományos meglátása. Az természettudomány. Tehát annak a vizsgálata, hogy az én testem rokon-e az első sejtnek. Ez természettudományos kérdés. De az énem nem rokona senkinek. Egyébként most sejtjük, hogy mit jelent a igazi hit, mit jelent az Istennel való kapcsolat. Egy párbeszédes létezésben vagyunk, mondja Benedek pápa. És John Lukács, jaj testvérek, ezekben téli estékben maradjon már időt, a kapcsolatok le a tévét, és ilyeneket olvassatok. De ez egy zseniális történész, filozófus. Hazajött Magyarországra, most ebben az évben, januárban halt meg, ezt írja. A természet nem ismer, és nem mutat irgalmat. Az emberi élet méltóságának tehát a darwinizmus tagadásából kell következnie. Abból a felismerésből, hogy az ember bármennyire közel álljon is hozzájuk, biológiailag, lényegileg különbözik az összes többi élőlénytől. Mind a kereszténységnek, mind a nyugati civilizáció humanizmusának velejárója, hogy tagadja, miszerint az emberiség létében a legerősebbek fönnmaradásának erve érvényesül. Itt nagy bajok vannak, hát katolikus iskolában biológia tanárnő meg tanár. Darwinizmus hirdet. Hát a darwinizmus az filozófia, mégpedig rosszul sikerült filozófia. Az nem természettudomány. Kettőt állít John Lukács. Az első az, hogy az ember és az állat között szakadék van. A másik, hogy az emberi történelemben nem a természetes kiválasztódás érvényesül. Hogy az erősebbek acsarkodással maga alá gyűri a gyengét, és akkor nem esedik a faj, egyre erősebb lesz, stb. Mit tudom én. Ez nem igaz. Hitler a brancsával elbukott, vége, Stalin is, mindenki, minden erő megszűnt. De Krisztus gyöngesége életet ad. A történelmet az ingyenes szeretet irányítja. A bűn az csak élősködik ezen. A bűnbánók, a szentek, a nagy igazságkeresők. Párbeszédes egzisztencia. Viktor Franklnál olvastam, az elmebeteg személye is egészséges. Tehát, ha megsimogatod a kezét, akkor nem a kutya mancsát simogattad meg. A fogantatásban az élet továbbadása történik, áthagyományozása. Azért szent hagyomány, mert a szent, a Teremtő Isten mindig közreműködik. Ezért a fogantatás nem lehet akármilyen kapcsolatban. Annak a férfinak és a nőnek. Azért a megfogant életért isteni súlyú felelőssége van. Érzik is ezt az egészséges édesanyák elsősorban. Honnét kapta ezt a felelősséget? Egy transzcendens felelőssége van. És az emberi személy a fogantatás pillanatától kezdve személy. Nem órák és hetek múlva, amelyet azért eszeltek ki, hogy addig még állat és addig meg lehet ölni. Érdekes, ezt még az állatvédők sem akadályozzák meg. Viszont a sátán nem csak gyilkos, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy a hazugság atya. A héberben nincs fokozás, vagy azt mondja, hogy az Istenek Istene, vagyis a legfőbb Isten. Énekek ének, a legszebb ének. Hazugság atya, az azt jelenti, hogy az ördög csak hazudni tud. De érdekes, a hazugság néha önmagába csavarodva kimond valami igazságot. Annyira hazudik, hogy már igaz. Amikor ki akarják terjeszteni a szent hagyomány megszakítását, az abortuszt, egész a születésig. Ott miért állnak meg? Úgy hallottam, van egy orvos, vagy ki Angliába, aki nagyon logikus, sátáni a logikus. Szülés után is meg lehet ölni, ezt mondta. Gratulálok neki. Logikus. De ezzel kimondta azt, hogy aki születése után megölnek, na most itt senki nem tagadhatja, hogy az ember, akkor, amikor bent volt a mélyben, akkor is ember volt. Amikor az ember elszakad az Istentől, Isten nem vonja vissza kegyelmi adományait, írja Szent Pál, semmit se von vissza. Tehát a paradicsomi állapoton kívül történő fogantatásokba is együttműködik az Isten. Ott is személy teremt. Egyébként ez egy érdekes dolog, lehet, hogy valaki most fundamentalizmussal fog engem megvádolni, de hát van ám igazi fundamentalizmus, amelynek jogossága van. A paradicsomi állapotban úgy látszik, nem volt fogantatás. Csak amikor lehet, hogy másodpercekig tartott. Az az Istennel való ártat. Egy fogantatás volt. Máriájé. Fia kereszthalálának érdemeiért eleve megóvta az Istentől való elszakadás állapotától. A nagy ferences zseni, nagyon szeretem, boldog Dunszkótusz János tette lehetővé, hogy ez dogma legyen. Mindig tudta ezt a kereszténység. De ez ellentmond annak, hogy Ádám minden utódja Istentől elszakadt állapotban van. Mária pedig Ádám lánya. Erre azt mondja Skótusz, mivel az angyal azt mondja, hogy kegyelemmel teljes, kecharitomeni, vagyis nincs szükség a keresztségre. Úgy látszik, hogy Isten kétféle módon osztotta ki a megváltás kegyelmét, amit Krisztus a kereszten megszerzett. Miután mi mindannyian elestünk, fölemel minket. Máriát nem engedte elesni. Istennek nincs előbb meg utóbb. Tehát igaza van a görög himnuszoknak, hogy paradicsomkert. Egyre többet mond ez nekem. A sátán nem egy ellenisten. Nem tudta, hogy amikor kiűzettek a paradicsom állapotból, kertből, és ez a halálra szánt tömeg ez a mars al amor, nem vette észre a sátán, hogy ott egy kislányka szívébe ott van a paradicsomi állapot, aki majd a megváltó édesanyja lesz. Testvérek, itt minden összefügg. Newman azt mondja, hogy az nagy emberi dolgokban és a hit dolgaiban nem a matematika, hogy egy másfajta logika érvényesül. Ha egy dologra vonatkozó túl sok tény oda mutat, akkor az emberi értelem képes kötelező meghajolni előtte. A valószínűségek halmozódása és beleegyezését adja. Egyébként körülbelül ilyen a szeretet, amikor megnősültél, megházasodtál. Ez nem lehet matematikával leírni. Túl nagy a valószínűsége, hogy ő az. Annyira túlságos a valószínűség, hogy döntöttél. Testvérek, Isten nem vonja vissza kegyelmi adományait. A Biblia szerint, amikor szakít Istennel Ádám és Éva, akkor Éva fogan, tehát már a bűnbeesett állapotban, és fölkiált, amit nem lehet magyarra fordítani. Körülbelül ezt mondja, az örökkévalónak köszönhetően. Hála az örökkévalónak. Az örökkévalóval ember született a világra. Hát akkor Ádámnak itt nem is volt semmi szerepe? De volt, de ez egy természetes szerep. De ember született a világra, nem állat. Micsoda a mélységek. Na most természetesen Isten egy tőle elszakadt emberiségnek a fogantatásaiban is teremt, ugyanakkor ezek a megfogant életek is az apák és anyák sorsában részesülnek egyelőre. És azt mondjuk, milyen igazságtalan az Isten. Nem igazságtalan. Ha a megfogant élet a paradicsomi állapotba kerülne, akkor iszonyatos szenvedés várna rá. Mert egy bűnbeesett emberiség kikészíteni, mint ahogy a Jézust megöltük. Tehát inkább megmaradtak az Istennel való kapcsolat nyomai a megteremtett személybe, a lelkiismeret hangja, a vágyódás a végső boldogságra, a szeretetnek a anyagon túli élménye, az igazság keresése, de nem tette ki akkor a szenvedésnek az ártatlanul megfogant emberkéket, hogy a szülei és az emberiség elszakadt Istentől, ők pedig ártatlanul. Platón azt mondta Krisztus előtt pár száz évvel, ha egy teljesen ártatlan ember megjelenne a Földön, nagyon figyelj, mi, emberek, keresztre feszítenénk. Hát honnan tudta ezt? Hát ezt a katolikusok sem mind tudjuk. Azt hiszük, hogy az Atyaisten végezte ki Krisztust. Nem, az ő kivégzése az emberi pszichéből jött. Nem tudja elviselni a végtelen ártatlanságot. Ez Máriának is a csöndes szenvedése. A sátán Máriát nem arra kísértette, hogy hazudj, paráználkodj, pletykálj, lopj, dehogy. Nem is tudta volna megtenni. Az ártatlan állapotban élő ember nem tudja megszegni a parancsokat, nincs is tíz parancsolat, hanem mire? Szakíts az Istennel. Mit mondott neked az az angyal, hogy uralkodni fog Dávid házában mindörökké? Hát most meghal. És te kitartasz az Isten mellett? Szakíts vele. Annyi ájtatosság, csöpögés, virágkoszorú veszi körül Máriát, nem is hiszük, hogy tövis koronát is viselt. És Isten azt akarta, hogy bár minden emberi fogantatással együttműködve személyt teremt, halhatatlan szemét, aki ővele képes, van egy Istenre való képessége, de most az emberiség, mivel ezt tette, keressen, kutasson, könyörögjön, imádkozzon, majd elküldöm a Szent Fiamat. először a prófétákat. És az én szent fiam kereszthalála és föltámadásával befejezi a fogantatásunkat. A keresztelő medencébe, amikor a vízbe alámerítenek Atyafiú Szentlélek nevi, akkor a Szent Háromságba is belemerítenek, és szívünkbe kiárasztja a Szent Lelket, Isten fiaivá tesz. Az egyház erre való. Befejezi a születésünket a Szentlélek hatalmával. Születések sora van. Ezért nevezték mindig atyáknak a papokat. De még azokat a szent, laikus, pusztai tanító atyákat is, Abba Makár például, akik az ajkukkal adtak hitet a fiataloknak. Tehát Krisztus hitére jutva azok a csírák, amik a halhatatlan szemébe vannak, összekapcsolódtak Krisztus által Isten belső életével, és megszülettek. Lehet tehetséges, zseniális ember valaki, nagy természettudós, akadémikus, hatalmas művész, sztár, ha nincs befejezve a születése, torz, nem született meg. Szent Pál nem erről ír mindig, a Krisztusban való születésről. Hiszen Isten nem azt akarta az emberi személlyel, hogy eltűnjön, hanem az, hogy örök élete legyen. És ezért küldt el a Szent Fiát. Aki bennem hisz, annak örök élete van. Nem lesz. Van a hit által. A keresztény hitnek majdnem semmi köze az összes többi hithez. Tudnilik, belénk árad az Isten élet. Nem csak bizonyos dogmák elfogadása. Ha én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki a világra jött, hogy megmentsen minket, hogy életet adjon, akkor én is Isten fiává leszek. Befejezésű, sose tudok megszabadulni ettől a jelenettől. Az egyik idős testvérünket látogattam meg egy lelki gyakorlat után hazafutva, Sümegre, majd a tapolcai kórházba, Fulgenc testvért, nem pap testvér volt, és áldoztattam. Nem mertem oda nézni az ablak mellett, de mégis láttam egy csontá bőré soványodott fiatalember, mint Jóba szemétdombon. És hallotta, hogy én áldoztatom a testvért. Én is szeretnék áldozni. Most miért kérdeztem meg, hogy te meg vagy keresztelve? Nem. Hát hiszed azt, hogy Krisztus az élő Isten fia, aki a világra jött, hogy üdvözítsen minden ember? Hiszem. Akarsz megkeresztelkedni? Akarok. Oda mentem a csaphoz, és megkereszteltem. Majd megtanít téged a testvér a mi atyánkra, mert most Isten gyermeke lettél. És eljövök majd, megáldoztatlak. És éppen ifjúsági lelki gyakorlat volt szombaton. Lányok hoztak virágot, fiúk egy gyertyát, megáldozott. És mondtam, eljövök majd hétfőn is. Üres volt az ágy. De közben fölmerült bennem, nem hágtam át sorozatba egyházi törvényeket? Hát nem tanítottam a hiszegegyre. Hát ezt nem szabad megtenni. És akkor kinyitottam az apostolok cselekedeteit. És ott van az etióp királyi szolga. Olvas egy könyvet, oda megy Fülöp diáknos, és megkérdezi, hogy mit olvasol. Érted azt? Nem értem. Izaiást. És kezdi magyarán, elmond a Krisztust. Eljutnak a keresztségig. És azt mondja, hát itt a víz. Mi akadály, hogy megkereszteli engem? Hát hiszed, hogy Jézus az Isten fia? Hiszem. És megkeresztelte. Azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Nincs lezárva ez a beszéd. Meg kell hallgatni a következőt. Tudnilik, olyan kötelesség maradt az élet továbbadás, hogy az ősi zsidóságban ez az első és legfontosabb parancs, hogy valaki nem nősül meg, vagy nincs gyereke, az egy isteni átok, a meddőség, a celibátus, a szüzesség, nincs értelme. De Jézus kora felé egyre tisztul az, hogy Isten előbb szól, mielőtt a gyerek fogan, Ábrahaméknak, Sárának. Ő akar gyermeket, mert ő akar vele kapcsolatban lenni. Tehát a személy az nem csak arra való, hogy egy horizontális életet reprodukáljon, hanem hogy Istennel kapcsolatban legyen. Amen.